Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Böjt 5. vasárnapjára, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk Mózes első könyvében, a 18. fejezetben, a 20. verstől a 33-ig a következőképpen. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok a jajkiáltás Szodoma és Gomorra miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak, és elindultak Szodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat és a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az 50 igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne igaz ítéletet? Az Úr így felelt. Ha találok Szodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha 50 igaznak 5 híja lesz, elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Ő ezt felelte. Nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte. Hát, ha 40 található ott? Az Úr így felelt, nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám, de hát, ha csak 30 található ott. Ő így felelt, nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám ezt mondta, tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, hát, ha 20 található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám ezt mondta, ne induljon föl az én uram, hogy még egyszer szólok, de hát, ha csak 10 található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a 10-ért. Amint az Úr bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott. Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, talán, sőt bizonnyal az írásbeliség előtti időből származó történettel van dolgunk. Mindenki ismeri, ha máshonnan nem, akkor irodalmi tanulmányaiból Szodoma és Gomorra történetét, a két istentelen városét, kénköves esővel pusztította el, és lángnyelvekkel az Isten ezt a két velejéig romlott várost. Felelevenítésképpen hadd olvassam ezeket a mondatokat, így olvashatjuk a történet elején. Ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül csak egyet akartak, kedvüket lelni a Lótnál vendégeskedő ifjakban. A történet, tudjuk, a homoszexualitás gondolatát teljesen elvető történet, annak a kritikája, és képviseli a heteroszexuális normalitást. Itt van Lót, aki normálisan gondolkodik, és neki azt mondják, öregek és ifjak, az egész nép kivétel nélkül, sőt, ezt ugye tudtára is adják Lótnak, ő az egyetlen jövevény közöttünk, és ő akar törvényt szabni. Még jobban elbánunk veled, mint velük. Olvashatjuk az írásban, és szorongatni kezdik. Először csak lelkileg, aztán pedig dörömbölnek az ajtón. Van ilyen, hogy az ember kisebbségben van, és igaza van. A demokrácia törvénye az, hogy a többségnél az igazság. A Biblia pontosan arra mutat rá, hogy nem mindig a többségnél van az igazság. Gondoljunk csak arra, amikor a vándorló nép 40 éves pusztai vándorlás után megállnak Kánaán előtt, és bemennek a kémek. A Lea törzsbéli kémek, ugye 10 törzsről van szó, bemennek, és ugyanúgy 40 napig kikémellik Kánaánt, mint József és Benyámin törzséből valók. 10 törzsbéli kémek azt mondják, bizony hatalmas falak veszik körül a városokat, óriások laknak ott, és biztos, hogy nem ez az ígéret földje. József és Benyámin törzséből való kémek pedig azt mondták, hogy tejjel és mézzel folyó vidék az. A többség a nehézséget látta, a kisebbség a lehetőséget. Kinél az igazság? Majd Józsué azt mondja, tegyétek azt, amit jónak láttok a ti szemetekkel, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. És mi történik? A Sikemi országgyűlésen, vagy törvénylátó napon, mindegy, hogyan hívjuk. A Sikemi törvénylátó nap után a többség elfogadja a kisebbség igazságát. Nos, hogy ez a történet, a Szodoma és Gomorra története igaz vagy sem, legyen a Biblia tanulmányozók dolga, de amíg létezik biblikus gondolkodás, az önmagának való öntörvényű életfelfogás elítélésének szimbóluma marad ez a történet. Miről is van szó? Arról, hogy az ember éli valahogyan az életét, és aztán az élete végén megítéltetik az ő élete. Van ennek egy földi vonatkozása, és van ennek egy mennyei vonatkozása. A mennyei vonatkozással általában nem törődnek az emberek. A földi vonatkozással, a földi vetülettel pedig általában akkor szoktunk foglalkozni, amikor veszteség ér minket, vagy ütköznünk kell saját végességünkkel. Úgyhogy ez a történet egy nagyon aktuális problémát vet fel ezen a mai vasárnapon, mely vasárnapnak az Introitus Zsoltára, a bevezető Zsoltára, így hangzik latinul, hogy ítélj meg, Judaika vasárnapja van ma. Ez a történet ugyanis a számon kérésről szól. A történet rendkívül emberi, rendkívül mély, rendkívül szép. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az Isten az Isten. Az Istennel nem lehet szerződést kötni, mert az Isten szuverén hatalom, az Isten Isten. És itt szinte már megmosolyogni valóan kupeckodik Ábrahám a jó Istennel. De miért is? Azért, mert szeretné tudni az igazságot. Szeretné tudni azt, hogy hogy is van ez a jó Istennél. Mert a világban, hogyha körülnézünk, akkor azt látjuk, ez a Salamon bölcsességeinél is előjön újra és újra, hogy bizony a jók szenvednek a rosszakkal együtt, sőt, még olyan is megtörténik, hogy a rosszak, a gonoszak nem szenvednek ebben a világban, sőt, jól élnek, a jók pedig szenvednek és rosszul élnek. Hogy is van ez, Uram? Aktuális tehát a számonkérés problematikája most is. Mert hogy ebben az egész történetben az a lényeges, hogy Isten az élet adója, és Isten az, aki visszaveszi az életet. És manapság éppen ezért kellene foglalkozni ilyen nagyon régi, ősi, az írásbeliséget megelőző történetekkel. Mert manapság nem tisztelik az életet. A legborzasztóbb az, hogy ez a szó vagy ez a fogalom pár, hogy az élet tisztelete, félelemmel teli tisztelete, ez már úgy nem is hatja meg az embereket. Vagy legalábbis az emberek túlnyomó részét. Ha meghatná őket, akkor másképp gondolkodnának. De nem törődnek vele. És ezért elfogadott még ma is az abortusz, válik törvényessé, tessék csak kinyitni a televíziót, vagy az internetre rákattintani, így válik törvényessé az azonos neműek házastársi kapcsolata, sőt, ugye a gyerek örökbefogadása is lehetséges, mert hogy egyenlőség van, jog előtti egyenlőség. És a jog az ilyen. Nem tesz különbséget. Nem szabad, hogy különbséget tegyen. Legfeljebb majd azt lehet mondani, cinikusan mondják is, hogy jogos, de nem etikus. Nos, az élet tisztelete ott kezdődik, hogy valóságnak tekintjük az élet istenét, az élet urát. Mert hogy minden élő tőle, belőle fakad. Ha valóságként vesszük, éljük meg az Istent, akkor tiszteletben tartom a szüleimet, hiszen ő általuk vagyok ezen a világon. Tisztelem az embertársaimat, hiszen ők az én szövetségeseim ebben a korban. Aztán tisztelem azt, akivel életszövetségre lépek. Micsoda fantasztikum ez is, hogy van valaki ebben a világban, aki velem együtt küzd, gondolkodik, szeret, áldozatot hoz értem. És aztán természetesen, ha megélhetjük szülőként az élet legszebb adományát, a családi közösséget, akkor ott is felfedezhetjük az Isten valóságát. A családi történésekben, az örömben, és olykor a bánatban is. Aki nem mereng el az élet urának felfoghatatlan hatalmán, akinek soha nincsenek istenes gondolatai, még születés vagy halál közelében sem, az az ember a legnyomorultabb a világon, mert az életének azt a lehetőségét szalasztja el, ami a legfontosabb. Rácsodálkozni a Teremtő Istenre. Sokan vannak, akik elutasítják a klasszikus Isten felfogásokat, talán sokszor joggal is, de kibújni a kérdés elől, elmenekülni, hogy kicsoda az Isten, nem lehet. Ütközünk az Isten kérdéssel. Ha foglalkozunk a saját emberségünk kérdésével, akkor egy idő után eljutunk az Isten kérdéshez. És ha valaki foglalkozik az Isten kérdéssel, úgy igazán, akkor nem kerülheti meg a szociológiai problémákat, az emberkérdést sem. Ez a történet a számonkérésről szól, arról, hogy ahogyan élték az életüket a szodomaiak és a gomoraiak, úgy fejezik azt be. Mert hogy az Isten az igazságos Isten. Ő úgy teremtette meg ezt a világot, hogy benne semmi nincs ingyen. Mindennek ára van. Ahhoz, hogy valaki szépen tudjon hegedülni, csak 10-15 évet kell gyakorolnia. Ahhoz, hogy valaki jól tudjon teniszezni, ugyanennyit. Nincs semmi sem ingyen ebben a világban. És ugyanígy mindennek következménye van. Ha akarjuk, ha nem. Hatás, ellenhatás. Mindennek következménye van. Sőt, mi több, a mulasztásnak is. A mulasztás is bűn. Megtehettem volna a jót, de nem tettem. Szóltam akkor, amikor hallgatnom kellett volna. Az isteni igazság tükröződik az élet minden területén. És amikor tükröződik az igazság, amikor kinyilvánul a valóság Na akkor van krízis. Maga a szó, a krízis a görög kritészből származik, ami azt jelenti, hogy ítélet. A történet Szodoma és Gomorra elpusztításának a története rendkívül emberi történet. Hallhattuk az elején, arról van benne szó, hogy hát az Isten onnan föntről lejön, megnézi, mert onnan föntről, mintha nem látná, persze, hogy látja, de azért lejön, és megnézi, hogy tényleg úgy van-e. Mert hogy megteremtette az embert a saját képére és a saját hasonlatosságára, hogy az ő törvénye, életes törvényei szerint éljen, és ez az ember nem így élt. Megcsúfolta a teremtőjét. Hát ilyen nincsen, és mégis ilyen van. És aztán lejön, és megnézi, és dialógust kezd el Ábrahámmal. Ábrahám pedig diskurál a Jóistennel, hogy vajon hány igaz lehet ott Szodomában és Gomorrában. Mi ismerjük a történet végét. Szodoma és Gomorra elpusztul. Hiába kupeckodik Ábrahám Szodomában és Gomorrában, még 10 igaz ember sincs. Ha lett volna 10 igaz ember, akkor megkegyelmezett volna az Isten. De nem volt ott 10. Az egy másik kérdés, ezen is lehetne egy kicsit gondolkodni időhíján. Nem tudok ezzel foglalkozni, de érdemes lenne, hogy miért van az, hogy egy istenfélő ember a családjával, Lótról van szó, pont egy ilyen istentelen városnak a közelében vert anyát, vagy lakik. És amikor az angyal azt mondja, hogy akkor most már menjünk, akkor még ragaszkodik a történet szerint ehhez a helyhez. És azt mondja, hogy akkor ne oda kelljen menni, hanem inkább közelebb ide. Mert így van ez, hogy a világ szeretete, még az istentelenségek is, amik elhúznak, talán csak egy kicsit az Istentől, de elhúznak, azok még szimpatikusak is az ember számára. Ilyenek vagyunk, ne áltassuk magunkat, az emberi önzés határtalan. Nincs határtudata. Egyszer azonban az önzésnek is vége lesz, sőt mindennek vége lesz, és az Isten képűségéből kivetközött embernek számot kell adnia az ő életéről. Az életünk, mint egy villanás. Hamar kialszik, és már ott is vagyunk a végén. Nem tudom, melyik fájdalmasabb, az Isten nem látható számon kérése, vagy az embernek a számon kérés előtti állapota, amikor ütközünk önmagunk végességének tudatával, és mi magunk mondunk ítéletet magunk felett. Amikor visszatekintünk az életre. És van ilyen, erről szólnak a szépirodalmi alkotások, hogy az ember halála előtt még kitisztul, még összeszedi a szervezet, az utolsó tartalékait, mintha az Isten ezzel is még esélyt akarna adni az embernek, hogy dönts, az utolsó pillanatban még dönthetsz mellettem. Az ember visszatekint az életére, és akkor rádöbben arra, hogy élhettem volna másképpen is. Melyik ítélet a súlyosabb? Lehet, hogy a mi saját ítéletünk az a súlyosabb. Isten megteremtette ezt a világot gyönyörűnek, szépnek, örömmel telinek, és az ember pontosan az ellenkező módján élt a lehetőségekkel, ahogyan élhetett volna. Isten megmutatta az egyenes utat, és az ember kereste a görbe utakat. Aki görbe utakon jár, az hosszú ideig kikerülheti a számonkérést. De a véglegest, az Isten előttit soha. Aztán a görbeség, az melegágya az ügyeskedésnek, a mások kihasználásának, a méltánytalanságoknak. Tessék csak beleolvasni a hírekbe. Nem erről szól? A görbeségről? Aki pedig egyenes úton jár, az megpróbál felelősséget hordozni. Testvérek, a felelősséghordozás az nem olyan egyszerű dolog. Nagyon sokan bele roppannak a súlyos teherbe, mert felelősséget egyedül nem lehet hordozni. Kell hozzá az Isten. Isten és én, így együtt. És akkor már működik a felelősséghordozás. A keresztény ember nagyon jól tudja azt, mennyire fontos számára, és a közösség jövője számára a közös felelősséghordozás. Ezért a keresztény ember olyan közösségben akar élni, ahol érték teremtődik. Nem elég az értéket csak megőrizni. Értéket újra kell teremteni. Azok az érték megőrző közösségek, ahol az értéket újra is teremtik. Egy nagyon egyszerű képpel lehet ezt megjegyezni. Nem az a fontos, hogy a tűznek a hamuját őrizzük, hanem az a fontos, hogy a lángot továbbadjuk. És ahhoz, hogy a lángot tovább tudjuk adni, folyamatosan rakni kell a tűzre. Áldozatot kell hozni. Isten jelen van mindenütt, nem csak a végén, hanem az elején és a közepén is az életnek. Isten mindenható, Isten mindenütt jelenlévő. Bizonyára láttunk már ilyen hosszú szakállú, kalapos, bajeszos, úgymond ortodox zsidó embereket. Az ő mozgalmuk, ez a haszid mozgalom, a haszidizmus, az tőlünk nem messze. Itt Ukrajnában van egy kis falu, onnan indult el, és az ő nagy bölcsük, a Baal Shem Tov, ő egyszer ment egy szekéren, és a kocsis akarta volna tudni azt, hogy hol van az Isten. És azt mondta ennek a bölcs öreg rabbinak, hogy na rabbi, ha megmondod, hogy hol van az Isten, adok neked egy rubelt. A bölcs öreg elmosolygott egy picit, aztán a messzeségbe tekintett, és azt mondta a kocsisnak, én meg fiam, adok neked 2 rubelt, ha megmondod azt, hogy hol nincs az Isten. Mert Isten mindenütt jelen van. Egy hely azonban olyannyira szent az Isten számára is, hogy ha akarjuk, akkor ott nem lesz az Isten. Onnan ki tudjuk zárni. Ez pedig a szívünk. Ebből az öklömnyi részből ki lehet zárni az Istent. Meg be is lehet engedni. Aki beengedi az Istent, az ráérez a véges világban elrejtőzködő végtelen Istenre. És ez akkora csoda. Hiszen ez a felismerés megkoronázza az egész életérzésünket, az egész létezésünket. Ez tartalmat adhat, erőt adhat mindenhez, még a fájdalom, a veszteség elhordozásához is. Aki beengedi a szívébe az Istent, az nem csak tud küzdeni, de küzdelmei közben, hálát adva mindenért, halad az Isten felé. És amikor léte végül elmúlik, akkor kétségbe esetten nem kiáltozik, hogy most a semmi következik, hanem belesimul az Isten tenyerébe. Olyan jó, hogyha az Isten felfedezésének izgalmában társakat, testvéreket, gyülekezetet találhatunk. Mert akkor nem csak örömünk gyarapodik, de Isten ismeretünk is, amiért leküldettünk erre a földre. Sok minden javíthatja az ember életminőségét. A legfontosabb technológia mégsem az, ami látható, ami megalkotható, hanem az, ami láthatatlan. Ami mindig javítja, ami mindig emeli életünk szintjét, ami még szebbé, még tartalmasabbá tudja tenni a földi létünket, az nem más, mint az Isten szeretetének a megélése. Isten talán nem sokszor, de néhányszor az életünkben határozottan megítél minket. Talán éppen Judaika ítélet vasárnapján. Az ítélet nem azért ítélet, mert sárba, porba, agyagba akar tiporni minket. Az ítélet azért ítélet az Istennél, hogy felhívja a figyelmünket ő rá, hogy még van időnk a döntésre, még van lehetőségünk, hogy rávoksoljunk. Imádkozzunk. Áldunk téged, mennyi atyánk, hogy nem ítéltett kárhozatra az emberiséget, hanem egyszülöttedre hárítottál minden bűnt, hogy egy halljon meg mindnyájunkért. Ébresz minket élő hitre, hogy többé ne önmagunknak, hanem neked éljünk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.